Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve a 431. dicséretünket énekeljük el fennállva. Örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy mai Isten tiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Repka Béla és Tintér Brigitta gyermekét, Lorenzo Bélát. Jézus Krisztus a következőképpen szerezte a keresztség sákramentumát. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És még egy igét olvasok, Ezékiel próféta könyvéből, a 36. fejezet 26. verséből. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztszülők, kedves rokonok, gyülekezet, nagy örömmel készültünk erre a mai Isten tiszteletre, Lorenzo Bélának a keresztelőjére. Mielőtt megtörténik a keresztelés, szoktunk néhány szót mondani arról, hogy mi is történik ilyenkor. És azért olvastam fel ezt az utóbbi igét, mert ezen keresztül szeretném elmondani a keresztségnek az üzenetét. Amikor készültem, megnéztem, mit jelent a Béla név. És azt találtam, hogy ez tulajdonképpen a szívnek egy régies magyar megnevezése. Tehát akit Bélának hívnak, arra azt is lehet mondani, hogy szívem. Ezt jelenti ugyanis a név. És ezzel kapcsolatos ez az ige választás, ugyanis a Biblia azt mondja, hogy kétféle szíve lehet az embernek. Az egyiket kőszívnek nevezi, nyilván nem biológiai értelemben, a másikat pedig hússzívnek. Hát a kőszívvel kezdjük ezt a sort. A kőszívről azt mondja a Biblia, hogy ennek a jellegzetességei visszataszítóak. Az egyik jellegzetessége, hogy ellenséges viszonyban áll Istennel. És rögtön a Biblia elején olvasunk ezzel kapcsolatban egy történetet, amikor is Ádám, illetve az ő felesége Éva fellázadtak az Úr ellen, szakítottak a tiltott fa gyümölcséről, azt követően pedig Isten odament hozzájuk, és számon kérte őket, akkor azt olvassuk, hogy az ember elkezdett bujkálni. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kertfái közé. Tehát a kőszívnek ez az egyik jellegzetessége, hogy bujkál az Isten elől, nem akar vele szóba állni, nem akarja őt meghallgatni, ellenséges viszonyban van vele. Talán ennél látványosabb jellegzetessége a kőszívnek, hogy nem csak Istennel áll az ilyen ember ellenséges viszonyban, hanem a többi emberrel is. Pál apostol ezt írja az egyik gyülekezetnek, mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. Tehát ezt mondja a kőszívű emberről a Biblia, hogy Istennel is ellenséges viszonyban áll, meg tulajdonképpen mindenki mással is. Hát kinek van kőszíve? Most mondhatnám, hogy tegye fel a kezét, kinek van kőszíve, de nem kérdezek ilyet. Inkább elmondom, hogy a Biblia szerint minden egyes ember kőszívvel születik meg. Akár mennyire kedvesen mosolygunk, gyermeketek is akármilyen kedves számotokra, de minden ember ezen a világon az első bűn óta kőszívvel születik meg. Gyűlöljük az Istent, és gyűlöljük embertársunkat is. Van egy másik szív is, amit a Biblia hús szívnek nevez. Ennek a jellegzetességei pont az ellentétei a kőszívnek. A hús szívvel rendelkező ember szerető viszonyban áll Istennel. És itt a 63. Zsoltárból szeretnék egy részletet idézni. A Zsoltáros beszélget Istennel, és a következőt mondja neki. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged általak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Érezzük ebből, hogy a Zsoltáros rajong Istenért. Oda van érte, mert ennyire szereti őt. Egy másik jellegzetessége a hús szívnek az többi ember iránti szeretet. Itt is Pál apostolt hadd idézzem, egy másik gyülekezetnek a következőt írja, bizonyságot teszek rólatok, hogyha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok és nekem adtátok volna. Ekkora szeretet élt a gyülekezet tagjaiban Pál apostol iránt. Érzékeljük a két szív közötti különbséget. Kinek van hús szíve? Kőszívről már tudjuk, hogy mindenki azzal születik, de kinek lesz hús szíve? Annak lesz hús szíve, aki először is megérti, hogy mennyire szereti őt Jézus Krisztus. A keresztvíz Jézus vérének a jelképe. Jézus a Golgotai kereszten az életét adta azért, hogy a mi bűneink megbocsátassanak, és örök életet nyerjünk. Az ő vére úgymond megmos minket a bűnnek a szennyétől, letisztít minket. Óriási áldozatot vállalt Jézus, ez az ő szeretetének a maximuma. Hát úgy kezdődik valakinek a hús szíve, hogy megérti ezt a szeretetet. De az is szükséges, hogy jelentkezzen Jézusnál egy szívátültetésre. Uram Jézus, én jövök hozzád, bevallom, hogy nekem kőszívem van, bűnös ember vagyok, kemény ember vagyok, és arra kérlek, hogy ajándékozz nekem hús szívet. Hát így lesz valakinek a szívéből, kőszívéből hús szív. És akkor egy kérdést hadd tegyek fel. Kopog vagy dobog? Bélának a szíve jelenleg még kopog, mert ő is most látta meg a napvilágot, neki még kőszíve van. De nagy a reménységem, hogy azért jöttetek ide, mert azt szeretnétek, hogy majd egyszer dobogjon. És amit ti ennek érdekében megtehettek, az az, hogy Isten szeretetével próbáljátok körbevenni Bélát már most. És amikor eljön annak az ideje, hogy már kicsit kinyílik az értelme, akkor el is mondjátok neki, hogy ki az a Jézus Krisztus, és hozzátok a gyülekezetbe, és itt is megismertetitek azzal, hogy milyen egy lelki család, ahol az Isten szeretete van jelen. És hogyha ő ezt megérti, és ő elfogadja ezt a Jézus Krisztust, akkor az ő kőszívéből is dobogó hús szív lesz majd. És még egy reménységet hadd mondjak nektek, ez nem könnyű feladat, de Jézus azt mondta nekünk a keresztség szereztetési igéjében, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ami nekünk magunktól nem megy, ahhoz Jézustól kaphatunk erőt. Ő erre készen áll, kérjétek tőle nap mint nap. Most pedig fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy eljöttél erre a földre. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és gyógyítottál minden betegséget, gyengeséget, segítettél helyreállítani emberi életeket. De mindenek előtt azt köszönjük neked, hogy ennél sokkal többet tettél, amikor vállaltad a Golgotai keresztet. Amikor vállaltad a kínhalált, a testi-lelki szenvedést, és ezzel mutattad meg, hogy mennyire drágák vagyunk neked, hogy te még az életedet is hajlandó vagy feláldozni értünk. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a te szeretetedben puhul fel a lelkünk annyira, hogy hozzád térjünk, hogy kérjük a szívátültetést. Urunk, kérünk, mutass rá arra, hogy valóban kőből van a mi szívünk, csak magunkért élünk. és kérünk, mutass rá arra, hogy van egy jobb élet is ennél, a veled töltött élet. Nagyon kérünk, Urunk, hogy áld meg a Rebka családot, áld meg a szülőket, áld meg a gyermeknevelésüket, hogy valóban rólad tudjanak beszélni, és az életük is rólad tanúskodhasson. Amen. Valljuk meg közösen hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, még két kérdést fogok nektek feltenni, és arra kérlek titeket, hogy hallható szóval és hittel feleljetek rá. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Lorenzo Béla, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Te pedig kisgyermek, növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen.
Amen.
A gyülekezet foglaljon helyet, és a 47. Zsoltárunk első és negyedik versének eléneklésével folytassuk az Isten tiszteletet. Igéjét, úgy, amint szól hozzánk a soron következő Zsoltárban, a Zsoltárok könyvének 47. részében.
A karmesternek Kórak fiainak Zsoltára. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon újjongjatok Isten előtt. Mert a fenséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön. Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá. Kiválasztja a mi örökségünket, Jákob büszkeségét, akit szeret. Szela. Felvonul Isten újongás közben, kürt zengéssel jön az Úr. Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek királyunknak, zengjetek! Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket. Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten. Összejöttek a népek előkelői Ábrahám istenéhez, mert Istené a föld minden uralkodója. Igen magasztos ő. Jöjjetek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük neked a zsoltárokat. Köszönjük Dávid királyt és azokat az embereket, akiket meghívtál, hogy megírják ezeket a zsoltárokat, leírják nekünk, és mi ebből tanulhassunk téged dicsérni, neked zengeni. Dicsérjük most a te hatalmadat, azt a hatalmat, amelyel a te kezedben tartod az életünket. Olyan jó érezni azt, hogy te mindenről tudsz, ami velünk történik. De megvalljuk, hogy sokszor elrejtenénk a mi szívünk gondolatait, hogy szégyenkezünk azokat feltárni előtted. Kérjük ezt a szent lelkedet, hogy tanítson minket őszintén megnyílni neked. És azért is imádkozom most hozzád, hogy taníts minket zengedezni a te nevedet. Amen.
Istenünk bűnbocsátó kegyelmét Mikiás próféta könyvének 7. részéből, a 18.-19. versből hirdetem nektek. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk fordul és megkönyörül rajtunk, eltapossa álnokságainkat. A tenger mélyébe veted minden bűnünket. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 165. dicséretünk első versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném közöttetek hirdetni az ő üzenetét, írva található a Zsoltárok könyvének 47. részében, a teljes Zsoltárban, ezt nem olvasom fel újra, ezt szeretném összefoglalni, a 93. Zsoltár első versének legelejével a következőképpen: uralkodik az Úr. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, ez a 47. Zsoltár az újongás, a harsogó öröm hangján hirdeti a világ egyetem és a világ történelem legdiadalmasabb csodáját, tudnélik, hogy uralkodik az Úr. És erre nekünk 2020-ban a koronavírus járvány kellős közepén, a fenyegető második hullám közelettével különösen is szükségünk van, mert ez a mi reménységünk és ez a mi bátorításunk: uralkodik az Úr. Szeretnék először egy felhívást elmondani a Zsoltár alapján az örömre. Másodjára az öröm okáról szólnék néhány szót, tudnélik, hogy Isten uralkodik. Harmadjára a látszatról, negyedjére a valóságról, és ötödjére az eljövendő valóságról szólnék. Az első tehát felhívás örömre. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogva vigadjatok Istennek. Zengjetek Istennek, énekeljetek, zengjetek királyunknak, énekeljetek. Kórak fiai, akik írták ezt a Zsoltárt, nem csak Izrael népét hívják Isten magasztalására, zengjetek királyunknak, hanem minden nemzetet, ti népek. És itt megmutatkozik a Zsoltár profécia jellege, hiszen az Ószövetség idején az izraeliták valóban Istent imádták, már amikor éppen nem a bálványokat, de a pogányok csak a kereszténység elterjedése óta ismerhették meg az ég és a föld urát, az igaz Istent. És manapság, ha nem is magasztalja minden nép Istent, hiszen ott vannak a hinduk, ott vannak a buddhisták, ott vannak a mohamedánok, és sorolhatnám a különböző vallásokat, de ma már alig vannak olyanok, akik ne hallottak volna az Úrról. Felhívás örömre. És vajon mi örülünk, tapsolunk, vigadunk, zengedezünk, éneklünk? A hitünk gyakran nem valami gyász istentisztelethez, valamilyen temetéshez hasonlítható inkább? Hol van az öröm, hol van a békesség, hol van az újongás, hol van a harsogó öröm? Mert éljük az életünket, és vannak benne bajok, betegségek, nyomorúságok. De a Zsoltár és a Zsoltáron keresztül maga Isten arra szólít fel bennünket, hogy örüljünk. Pál apostol is azt mondja, mindenkor örüljetek. Örüljetek akkor is, amikor földi szemmel nézve nincsen semmi okotok az örömre. Valljuk meg őszintén, hogy olyan keveset szoktunk igazán örülni, Istenben örülni. De miért mondja a Zsoltáros, hogy örüljetek? Miért mondja, hogy harsogva örüljetek és újongjatok? Azért, mert ennek az örömnek van egy oka, és az ok pedig az, hogy Isten uralkodik. Mert az Úr felséges és félelmetes, nagy király az egész földön. Mert Isten az egész föld királya, neki énekeljetek bölcsességgel. Isten Izrael királya uralkodik ószövetségi választott népén, de Isten az egész világ királya is, aki minden nép fölött uralkodik. Miért tapsoljunk, miért vigadjunk harsogva? Az indok, mert az Úr fenséges, ő a legfelső, ő a leghatalmasabb. És ha ő hozzá tartozunk, ez újongó örömmel tölt el bennünket. De nagyon érdekes, hogy van egy másik indok is, hogy miért tapsoljunk, miért vigadjunk harsogva, mert az Úr félelmetes. Hát ez hogyan lehetne az öröm forrása? Nem inkább a félelem forrása kellene, hogy legyen? De ne felejtsük el, más dolog valakitől félni, és más dolog valakit félni. Ez utóbbi, valakit félni, azt jelenti, hogy tisztelettel, vegyes szeretettel fordulunk felé. Ugye amikor készültem, eszembe jutott már régen meghalt nagybátyám, aki az ő édesanyját nem csak hogy magázta, hanem minden alkalommal, amikor találkoztak, kezet csókolt neki. Akkor még volt ilyen. Hát manapság már nem nagyon látok ilyet. Akkor még volt ilyen, és ez a tisztelettel vegyes szeretet. Amikor megadta az édesanyjának azt a tiszteletet, amely minden szülőnek jár. Tehát ez az örömnek az oka, hogy Isten fenséges, és Isten félelmetes. Nagy király az egész földön. Ő ennek a földnek az uralkodója, a királya, minden hatalom az övé, és ez elegendő indok az örömre és az újongásra. De harmadjára szeretnék beszélni a látszatról, mert a látszat az, mintha nem az Úr uralkodna. Egyrészt ott van az a rengeteg pogány vallás, akiket az előbb felsoroltam, és ott vannak azok, akik csak névleg keresztjének. Azok túlnyomó többsége is igencsak messze van az Úrtól. Az úgynevezett keresztjén Európa már minden csak nem keresztjén. És az a nagy igazság, hogy beosztott lelkészünket hiába kérném meg arra, hogy szabjon nekem egy öltönyt, pedig hát Szabónak hívják. Nem tudnám megtenni, mert csak a nevében az. Bocsánat, hogy éppen téged hoztalak fel példának. De hát nem így vagyunk a keresztjén Európával is? Most már nevében sem az. De a névleges keresztjénekkel így vagyunk, akik talán azt mondják magukról, hogy ők keresztjének, de semmi közük nincsen Istenhez. A látszat az, mintha nem az Úr uralkodna, mert még tovább mehetünk, tulajdonképpen tombol a keresztjén üldözés, van, ahol fizikailag is, jó néhány arab országban, de van, ahol csak, és itt a csakot idézőjelbe teszem, lelki terror fenyegeti a hívőket, az Egyesült Államok sok államában, és az Európai Unió sok országában is, hogy csak példákat említsek. És ott van az a rengeteg baj, szerencsétlenség, ugye most nem régen láttuk a képeket Beirutról, a járvány, ugye a koronavírus, háborúk, földrengések, És hogyha nem is lenne mindez, ott van a haláltól való félelem. Hát uralkodik az Úr. Nem úgy tűnik, mintha itt ezen a földön teljesen más világ berendezkedés lenne, mint hogy az Úr uralkodna? Hát a valóság az, hogy igen. Egyrészt uralkodását látjuk a történelemben is, ahogyan a Zsoltár írja, népeket vet alánk, nemzeteket a lábunk alá, kiválasztja örökségünket, Jákob büszkeségét, akit szeret. Dávid és Salamon király uralkodása alatt ez egy megtapasztalt valóság volt. Ekkor volt Izraelnek legnagyobb a kiterjedése, ekkor foglalták el a szomszédos országokat, voltak olyanok, amelyeket bekebeleztek, és voltak olyanok, amelyeket csupán csatlóssá tettek. Igen, volt ilyen időszak, amikor ezt Izrael népe elmondhatta magáról, de másképpen is értelmezhető történelmi eseményként Isten uralkodása. Fölvonul Isten ujjongás közepette, kürtzengéssel közeleg az Úr. Isten uralkodik a nemzetek fölött, Isten ott ül szentségének trónján. Lehet, hogy ez a Zsoltár uralkodik arra az időre, amikor a Szent Sátort Jeruzsálembe vitték. Vagy Jósáfát király fényes győzelmére, ez utóbbi történetben az Úr dicsérete éppen a Kehátiak és a Kórahiak fiai közül való léviták ajkán hangzott fel. És ezt a Zsoltárt Kórah fiai írták. De ezen túlmenően is. Istennek megvan a hatalma, minden természeti erő, minden ember, minden sátáni törekvés fölött. Ezért mondja Pál, pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülhaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. A látszat tehát az, hogy a sátán erősebb, az ember erősebb, a természet erői erősebbek, mint az Úr. Így tűnik. De ez csak a megtévesztő látszat. Mert ha a láthatókra nézünk, akkor így gondoljuk. De a valóság az, amit a Bibliaolvasó kalauz szerinti tegnapi igeszakaszban olvastunk, amikor Jézus Krisztus így beszél magáról, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, ez hangzott el a kereszteléskor is. A valóság az, hogy Istené minden hatalom menjen és földön. A valóság az, hogy mindent a kezében tart. A valóság az, hogy a bajok is, a nyomorúságok is az ő kezében vannak. A valóság az, hogy ezeket valamilyen célból bocsátja rá az emberiségre. Hallottam egy eléggé leegyszerűsített gondolatot, de azért alapvetően mégiscsak igaz, ezt most Mátraházán is idéztem, hogy Istennek két eszköz van a kezében arra nézve, hogy az ember szívét maga felé fordítsa. Az egyik eszköz a Biblia, a másik eszköz pedig a szenvedés. Isten uralkodik minden fölött, és mindent a kezében tart, még akkor is, hogyha ez nem látszik. De utoljára beszélhetünk az eljövendő valóságról is. A negyedik, ötödik vers, amit felolvastam az előbb, az ezer éves birodalom eljövendő valóságáról szól. És ugyanezt mondja a 9. és a 10. vers első fele is. Isten uralkodik a nemzetek fölött, a népek fejedelmei összegyűltek, mint Ábrahám Istenének népe. Igen, ezt el lehet mondani a kereszténység elterjedéséről is, hogy azok a pogány nemzetek, amelyek nem ismerték Istent, a kereszténység elterjedésével megismerték. És sok fejedelem, sok ország királya és vezetője is keresztjénné lett. Volt amelyik politikából, de volt amelyik szívből. Ez igaz, de ugyanakkor várunk még egy eljövendő valóságot is. Mert Jézus mondja, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát az Istennek hatalmas jobbján ülni, és eljönni az égnek felhőiben. És máshol hozzáteszi, nagy hatalommal és dicsőséggel. Az Édenből való kiüzetés, ez a világkorszak és Jézus visszajövetele hasonlítható ahhoz, minthogyha egy gyermek, hogyha rossz fát tett a tűzre, ezt a gyermeket a régi időkben vagy a sarokba állították, vagy kukoricára térdepeltették, vagy kiküldték a sötét folyosóra. És ilyen sötét folyosó a világ történelme és benne a mi egyéni életünk is. De Isten gyermekeit előbb-utóbb újra behívják a ragyogó szobába. Tehát ez az egész világtörténelem, és benne a mi életünk is olyan, mintha kint lennénk a sötét folyosón, kiüzettünk az Éden kertjéből. És azt is sokszor elmondtam már, hogy életünk hasonló ez a sötét folyosóhoz, vagy egy előszobához. Amikor megérkezünk vendégségbe valahová, akkor csöngetünk a bejáratnál, azaz megszületünk, végighaladunk a folyosón, azaz végigéljük az életünket, majd bemegyünk azon az ajtón, amely mögött a vendégségbe várnak bennünket. És ez a bemenetel azon az ajtón, az vagy a halálunk óráján következik be, vagy Jézus visszajövetelekor. És amire a hangsúlyt szeretném helyezni, hogy nem az előszoba a lényeg. Ne ott akarjunk letelepedni. Nem a földi élet a lényeg, a maga nyomorúságaival, szenvedéseivel, vagy éppen örömeivel, hanem az örökké valóság, ahol uralkodik az Úr szemmel látható módon is. Oda várnak minden hívő gyermeket. Ez legyen a reménység minden körülmények között. Mert egyszer, ami Urunk is lemondott minden hatalmáról, akkor nem csak a látszat volt az, hogy nem uralkodott, hanem engedte magát megfogni, engedte magát elítélni, engedte magát leköbdösni, engedte magát tövissel megkoronáztatni, micsoda király volt ő, és keresztre feszítetni, hogy mi a győztes oldalra kerüljünk, hogy Isten legyen a királyunk, akinek tapsolunk, harsogva vigadunk, zengünk és énekelünk, aki minden dicsőség menjen és földön. Soli Deo Gloria. Amen. Isten igére válaszként a 165. megkezdett dicséretünk harmadik versét énekeljük. Urunk, magasztalom téged, mert tiéd minden hatalom menjen és földön, mert uralkodsz, még akkor is, hogyha a földi szemmel ezt olyan sokszor nem vesszük észre. Köszönjük, hogy mindent a kezedben tartasz, az örömeinket és a bánatainkat, a jó és rossz napjainkat, a bajt, a betegséget, a nyomorúságot, az öregedést és a halált. És köszönjük, Urunk, hogyha szeretünk téged, akkor minden a javunkat szolgálja. Így hadd könyörögjünk saját magunkért, hogy adj bizonyosságot, adj élő hitet, adj beléd vetett reménységet. Így könyörgünk gyülekezetünkért, így könyörgünk hazánkért és az egész világért ebben a nyomorúságos időkben, ezekben a nyomorúságos időkben. Kérünk, Urunk, hogy értesd meg velünk, hogy a baj miért van. Nem is, hogy mi okból, bár az is érdekes dolog, hanem, hogy mi célból. Urunk, vezess bennünket az örökké valóság útján. Vezesd azokat, akik betegek. Vezesd azokat, akik gyászolnak. Vezess mindannyiunkat, mert erre a vezetésre van szükségünk ahhoz, hogy igazán örülni tudjunk te benned. Kérünk, beléd vetett ujjongó, harsogó örömet, amely lehet, hogy a felszínen talán szomorúsággal teljes, de ott mélyen a szívben ezt az örömet nem lehet kiölni, hogyha a tiéd vagyunk. Így kérünk, hogy munkálkodj bennünk, és kérünk arra is, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.